hogy azon túl, hogy szükséges is minden földfele, hogy rád figyeljünk, megengedett, hogy ezekben a hétköznapi órákban egy picit egymásra is figyeljünk. Nagyon nagy dolog ez, és értékelnünk kell egymás felé, hogy van időnk egymásra meghallgatni, egymást bátorítani, egymást elfogadni. Köszönjük, hogy ezekben a belsőséges pár percekben egymásra figyelhetünk, és megerősödhetünk abban a kapcsolatban is, amit te közöltél felénk a te szeretetedben, a te fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ezekben a hálókban, amiben élünk, nem kihullunk, hanem megerősödhetünk, és az te fogod ennek a hálónak a végét valahol, és a te kegyelmed, a te hűséged erősíti ezt meg. Köszönjük, hogy így ebben megerősödve lehetünk most együtt. Légy közöttünk, és áld meg bennünket. Amen.
Hát én is gondoltam már évek óta, az az igazság, hogy mindjárt ugye nagyon elfoglaltak vagyunk. Szerintem ez ugye közhely is. De arra én is gondoltam, hogy jó lenne valami kis közösséghez tartozni, mert főleg abban a szakmában, amiben én is vagyok, mint hajléktalan szociális munkás esetkezelő, sok minden legjobb más. Hát abban nehezen talál az ember a napi munka során olyan, akikkel hasonlóképpen meg tudja érteni magát. Tehát azt Fehérváron nem nagyon sikerült kitalálni ilyen közösséget, mert fehérvári gyülekezetnek nagyon sok nyomorúsága, sok lehetősége más, mint nekünk vidéken. Sok egyéni barátunk van, ismerősünk van, de az valahogy nem állt össze egy közösségi még. Valahogy így alakult a 18 év során. 92-ben kerültünk Sejére, Sejéről Sárszermiájra. Két évet segédlelkészként Sején voltunk Baranyában, Zolmásságban. Én oda úgy kerültem, egyénileg készültem oda akkor, mint vőlegény, hogy falukutatást végeztünk néhány teológus társunkkal. Ez a protestáns hagyományainkban elég markáns, hisz a két század között, két vagy a két háború között a protestáns egyházak ezt nagyon jelesen művelték, és a népírók mellett komoly kulturális valóság volt az, hogy föl kell térképezni a falvainkat. Ugye ebben így is jól járt elő, de aztán Fülep Géza Kodolányi volt a népírók részéről a legjelesebb kis Géza Kákicson, hogy valahol pusztulunk veszünk, Tumpon Mihályon élve is, ezt próbálni bemutatni az akkori világban nem volt könnyű, mint ahogy ma sem, hisz ezek a folyamatok ma is ugyanígy folynak. És aztán mi elkezdtük, ez volt két évfolyamtársam, akik nagyon komoly fotóművészek voltak, az egyik a Pádi Szekeres Dávid, a másik az Erdős János. És ők készítettek egy diaporáma sorozatot a romos templomokra az Ormánságban. Volt bőven 40-50. És ezt próbálták bemutatni egész Duna melléken, Dunántúlon, amerre csak hívták az országba őket. És ez egy picit, hogy megmozgatta a teológusokat, és aztán így negyed-ötöd évre mi lementünk az Ormánságba falukutatásra. Két falut választottunk, Drávapiskit és Sámotot. Drávapiski neve most politikában egy picit ismerős. Sámod az egy picit odébb lévő Sejjebb felé, Bajszló névő kis zsákfalu az is. Az szimbólumá vált ennek a diaporáma sorozatnak, ugyanis ott egy vihar lesodorta a tornyot, és egy ilyen torony, illetve a sisakot, egy ilyen torony, sisak nélküli torony ágaskodott a falu közepén, tehát az egy kicsit szimbólumá is van ennek a munkának. Aztán sajnos mind, ahogy diákoknál lenni szokott, azért nem volt nagy kitartás bennünk. A végére a Jánosék készítettek volna egy kis kiadást, az már elmaradt. Legyártották a fotókat, ezt ők élvezték, szerették. A strapásabb kutató munka összegzés az elmaradt. De minden esetre mi ezt nagyon élveztük, és megismertük az országnak azt a részét. Aztán így nekem az a belső elhívásom jött, amit külsővé tettem, hogy én Sejjére szerettem volna kerülni. Hát ennek utólag kiderült, a feleségem nem nagyon hívjuk. De azért, friss házasok, nem volt neki más választásra mentünk, és
nekem nagyon két szép éven tartott el, igazi izzásban, lendületben. Viszont két év után annyi munkát bevállaltunk, és egyedül maradtunk, hogy nekem kialakult egy nyombér feki kezdeményezés. Volt szerencsém belülről látni a nyombelemet, mert a doktor úr megengedte, hogy a másik ágán én is megnézhettem, amit ő látott, hogy is hívják, van a székely főorvos. Úgyhogy jó ütemben kénytelenek voltunk eljönni, mert már az éjszakáim azok abszolút nem voltak átalva aludhatók, tehát olyan mélységig megterheltek a feladatok, hogy az most már kezdett megjelenni ilyen formában. A másik meg, hogy Virág se szokta meg az egyke lelkületet, és azért valahol nem találtuk meg a helyünket, és akkor így a segédlelkész évet halasztottunk egy évet, mert nem tudtunk beköltözni a parókiára, mert olyan állapotban volt, és akkor két év után tettük le a második vizsgát, és akkor jeleztük az esperesnek, hogy eljönnénk. És hogy miért erre? Hát én Fejér megyei vagyok, alapvetően Alcsúti. Édesapám még ott lettek hívő emberek a régi Betániában, a lelkiszolgálatházában, és aztán innen az indítatás, hogy többen is lelkészek lettünk. Meg így aztán a nővérem is itt volt Soponyán lelkész, és a Virágot meghívta a gyerekfoglalkozásokra, a Móri táborozásokba. Ott a Móri nagyütörő tábort lakták belé annak idején a táborba, és akkor így kerültünk ide, hogy az egyik lelkész volt, hogy a nyugdíjba menne, hogy eljönnénk-e. De mi közben beadtuk Argentinába is a pályázatunkat, annyira menekülésbe kezdtünk. Ismerve a latin tempót azonban, fél év után jött egy levél, előző napon mi igent mondtunk Sámszentmihályon, és másnap Balatonnerére megérkezett a levél, hogy akkor várnak szeretettel. És hát valahogy ilyen lelkülettel, hogy már egyszer az ember igent mondott, akkor azt már nem mondja vissza. Hát így kerültünk Sámszentmihályra és Buenos Aires helyett. Aztán szintén egy sejjei idős lelki pásztor, a szomszéd lelkészünk, a Sütő Gyula bácsi Bajszlóról került oda. Én nem bántam meg ezt a hát kicsit lelkiismereti kérdést is, hogy az ember egyszer igent mond, akkor másnap nem mondjon nemet, mert Bütösi János bácsival találkoztam valamikor, amikor még élt és itt járt, és kérdeztem, hogy mi a látása neki a argentin magyar gyülekezetről, és hát annyit mondott, hogy erősen jobbos, és akkor én megnyugodtam, hogy hát az úgyse nekem való. És akkor így megnyugodtam, hogy nem biztos, hogy jól éreztük volna magunkat egy erősen jobbos beállítottású gyülekezetben. A lényeg, hogy 92. október 2-án választottak meg bennünket, és akkor második gyermekünket vártuk, és aztán mivel tudtuk, hogy nagy családra készülünk, Virág nem is vállalt gyülekezetet, hanem ő otthon maradt, és akkor én voltam a lelkész. Hát ez 10 évig tartott, igazából jöttek a gyerekek sorba, de pár év után kiderült, amikor már a gyerekek óvodába mentek, és aztán iskolába, hogy a pénztárcánkba mások is kotoráztak, nem csak mi. És rá kellett jönnünk arra, hogy ki kell elégítenünk mások kívánságait is. A milyenket ugye az ember tudja korlátozni, de az iskoláit és az óvodáit azt nem. És aztán így 95. december 31-én született a Máté, és azt követően, hát gyakorlatilag én 5 évet otthon voltam, és Virág pedig, akkor már igen, vártuk az 5-et, elvégezte Kaposváron az énekzenei főiskolát levelezőn, ez egy kemény időszak volt, ő gyerek mellett tanult, de még hála Istennek pont útbe esett anyósomnak a parókiája, akkor még szolgáltak lennén. Úgyhogy így azért egy kis besegítéssel ő elhelyezkedett helyben énekzenét tanítani. És ahogy említettem, Hajninak azon a különös állapotba kerültünk, vagy döbbentünk rá, hogy bizony a gyülekezeten kívül, az egyházon kívül nagyobb szeretettel és több segítéssel fogadtak bennünket, mint azon belül. Úgyhogy az igazgató felajánlotta, hogy ha elvégzi az iskolát, akkor főállásba, mellékállást, félállásba, de státuszba fölveszi. Így egy picit rendeződött az ő helyzete, mert addig gyakorlatilag szociális ellátás semmit nem kapott, csak ugye különös kérvényre vagy egyéni elbírálásra. Úgyhogy így alakult, az nehéz, nehéz időszak volt. Aztán éreztem, hogy ő ezt nem bírja egy 4-5 év után, és akkor bedobtam magamat én. Ő akkor már elmehetett Gyedre is, és akkor én pedig abban a helyzetbe kerültem 2000-re, hogy gyakorlatilag nem tudtuk megoldani azt, amit sok kis gyülekezetben az aktív lelkész nem tud megoldani, hogy három nagy kiadásunk van, ugye? A személyi kiadások, a dologi kiadások, az és az épületek kiadásai. Valahogy a három sehogy nem jött össze. Tehát valami mindig hibázott. És akkor a fiatal lelkész ugye hogy gondolkodik, akkor nem veszem fel a fizetésemet, de az épületek meg a dologi kiadások legyenek nekünk, hát szeretnénk dolgozni. Tehát legyen egy fűtött helység, ne ázzunk be, ne menjenek tönkre az épületek. Ehhez mindig is kaptunk egy kis pénzt is, tehát ebben azért nem maradtunk magunkra, de a fizetés az mindig hibázott. Akkor sem voltunk se többen, se kevesebben, mint most, meg az előző lelkész idejében sem, hanem egyszerűen ez a tény. És 2000 májusában az egyházmegye úgy döntött, hogy ezt a nagy problémát úgy oldja meg, hogy félállásra vettek vissza. Ha már nincs annyi pénz, akkor a pénzhez igazítjuk a jogviszonyt, és akkor a felét csak meg tudja adni, és akkor megoldódik a dolog. És hát ez egy nagyon okos ötlet volt, idézőjelbe, mint ahogy utóbb kiderült. Én magam részéről csendesen az Úristenre hagytam ezt a döntést, emlékszem a közgyűlésen, tartózkodtam, ugye, mert érintett voltam. Hát mondom, majd én ebben a helyzetben én nem tudtam megoldást találni, majd valaki megoldja. És akkor érdeklődtünk Fehérváron állás után, a Nellike, Dóczi néni Nellike, a István a karnagy, ugye az énekkarnál. Jó barátságba kerültünk, mert mi az Illus nénén keresztül, de még Gézán én elég komolyan bele másztunk a fehérvári gyülekezet életébe az ifjúsági munka révén. Minden évben Monoszlón táboroztattuk a gyerekeket is, hát lelkészek mi voltunk Illus nénének a jobb keze, amíg őt félre nem állították, és a kapcsolatok azért egyénileg megmaradtak, és Nellike szólt, ő a krízisbe dolgozott, a főnöknek, hogy lenne egy lelkész, aki érdeklődne munka után. És akkor megismerkedtünk egymással, és egy idő után azt mondja a főnök, hogy hát ha tudsz olyan papírt hozni, hogy te félállásban vagy, akkor fölveszlek egészre. Ugye, mert az egész mellett a világi törvények szerint lehet felett. És akkor értettem meg ezt, hogy miért kellett nekem elszenvedni a közgyűlés által ezt a felett, mert ugye ez nyitotta meg hivatalosan a világi munkaviszony felé a lehetőséget, ugyanis mi nem vagyunk munkaviszonyban, mint lelkészek, hanem szolgálati jogviszonyban vagyunk. Világi részről azonban ezt valahol mégiscsak egy felett be kellett bizonyítani, hogy az van csak, és ez egy nagyon nagy felismerés volt, hogy az Úristen ezt így ott akkor szépen elrendezte, hogy majd egyszer egy év múlva, egy fél év múlva megnyilhassék a lehetőség. És a mai napig úgy érzem, hogy ez egy tényleg isteni döntés volt. És aztán így kerültem be 2001. augusztus 21-el, teljes állással, főállással, mint megszólított, hogy elvállalom az utcai munkát egyedüliként elsőre. Hát napokig, hetekig gondolkodtam rajta, mert én azért nem akartam ebbe beleszaladni elsőként, inkább éjszakába gondolkodtam. Aztán igen, mondtam, és nem bántam meg. És 2001. augusztusában elkezdtem összegyűjteni az embereket. Akkor már nagyon sokan voltak kint. Ugye tudjuk, hogy a hajléktalan ellátása egy picit, nem kicsit, de elég jó lemaradt a valósághoz képest. Utólag kullogunk az események után. Most már talán azért beérjük magunkat, de akkor még így volt. És hát megkaptam minden segítséget az intézmény részéről, és egy holland biciklivel elindultam. És egy évig semmi más nem csináltam, csak jártam a várost, tereket, utcákat, mezőket, erdőket. Szóval szép munka volt, és hát azt hiszem fél év alatt vagy 160 embert szedtem össze. Tehát napi szinten 2-3, sose felejt, vagy 4-et. Sose felejtem el, egyik délután megyek be, írom a neveket és papírom, és azt mondja a főnök, rád érsz, hogy honnan szeded őket, ne gyűjts már össze ennyit. ők se tudták, hogy ennyi van, tehát mi sem. Tehát ilyen 30-40-ben gondolkodtunk, és amikor fél év után 150 fele jártunk, akkor a főnök mondta, hogy most már nyugodjak le egy picit, mert ez már nagyon sok is. Én sem gondoltam azt, hogy ez ilyen tömegek lesznek kint. Mert csináltak a kollégák előtt egy ilyen teajárat szerűséget, hogy bejártak néhány helyet, kijött 15-20 ember, de ilyen tömegekre nem gondoltak. És aztán két év után kaptam egy kollégát, és 2005-től pedig normatívás lett az utcai munka. Egy-egy szolgálatot 50 ezer fölötti városoknál lehetett egy szolgálatot, így a 100 ezer fölött van olyan Fehérvár, így két szolgálat, négy embere. Úgyhogy most kialakult egy kis tím, egy kis csoport, akik félig meddig bent is és kint is vagyunk az intézménybe, 40-50-en dolgozunk összesen, és akkor a mi feladatunk az, hogy ezt az összegyűjtött, most már 600 regisztrált van, és ebből 250 körül van a 200-250, akikkel valamilyen szinten rálátásunk, kapcsolatunk van. Ebből 30, aki az utcán van, romos épületben, 55, aki sátorban van, 30-40, akik hát lakásnak nem minősülő, de valamilyen tákolmányban vannak, és körülbelül 100-an vannak elég sokan, gyorsan szaporodik a befogadottak, a jogcím nélküli, a szívességi lakók, ami a romostól egészen a legnagyobb panelig is ívelhet, ugye ott az a lényeg, hogy nincs jó viszony az épülethez. És hát autót kaptunk, sok minden, irodát kaptunk, épületet kaptunk, ügyfélszolgálat időt vezettünk be, tehát nagyon, nagyon megváltozott 10 év alatt ez a munka kiépült, pályázatokkal, segítséggel, emberi hozzáállással. Úgyhogy elértük azt ezen a héten, hogy 27-en jöttek be az utcai irodába, ami hát megközelíti, vagy talán meg is haladja a nagy intézménynek a nappali melegedőit szinte. És ez a 27, ez mind valamilyen kéréssel jött felénk. Hát röviden ugye ennyit a hivatásról, ahogy alakult ebbe az elmúlt 18 évben. És hát nagy szívesen állok a rendelkezésre kérdésekkel ezzel kapcsolatban, mint társ szakma, hisz most, hogy szakvizsgára készülök március 23-án, elég komolyan utána kell nézni az egészségügy és a szociális ellátás kapcsolatának is, mert ugye az elmúlt 10 évben elég komoly problémák vannak ebből, főleg ugye a járó beteg meg a kórházi ellátáson. Ugye annak idején még háziorvosi ellátás is hiányzott, de az hála Istennek most már ez, hogy megoldódott, sőt most már a lábadozókkal a járóbeteg ápolási helyzet is lassan megoldódik, bár ez például a mi régiónkban hiányzik, mert Veszprémet bízták meg ezzel, aztán elhülyeskedték, szóval nem építették meg. Most megépült, a máltaisok vették át a veszprémi hajléktalan ellátást, de még a papírmunka mindig nincsen intézve, úgyhogy még mindig nincs lábadozónk régió szinten is, de elvileg már kellene lenne, több helyen van Pesten, nem is egy van meg a többi régiókban. Úgyhogy ez tényleg egymás mellett van, ez a két szakma is. Az lenne jó, hogyha tényleg minél jobban egymás mellett lehetne kölcsönösségben. Hát az otthoni dolgokról pedig úgy alakult, hogy a gyerekek szám aztán 9 lett a végén. Úgyhogy az otthoni munka is megvan. Azt számogatja az ember, hogy hányféle állása van, hát 6-ot van kettőnknek, 2 világi, 2 egyházi. Aztán közben elkezdtünk mi egy komoly karitatív munkát is, aminek külön története van. 93-ban én Kárpátalján helyettesítettem 2 hetet, a dunántúli lelkészek meghívták a kárpátai lelkészeket szabadságra Balatonfüredre, és mi helyettesítettük vissza őket, és én Viskre kerültem. És hát ez egy nagy magyar tömb a Tisza mentén, nagyszőlős, húzt, történelmi helyek, gyönyörű, szép helyek, és én kimondottan direkt Viskre mentem. Ismertük már onnan a lelkészt és a gyülekezetet is, egy ilyen 4000 fős magyar tömb, aminek a 2/3 református, Árpád-kori templomával. És hát ez egy nagyon megrázó és nagy élmény volt 2 hetet ott kint lenni. És aztán kialakultak kapcsolatok, visszajártam olyannyira, hogy amikor bennünket éppen innen az akkor itt lévő lelkész, a Rozika keresztül egy holland házaspár megismert,
Sukoron volt.
Sukoron volt ő lelkész, akkor a Mártenék kérdezték, hogy kivinném-e őket Kárpátaljára. Nekik még akkor az ilyen vasfüggönyszerű átlépés volt, tehát úgy is lett, milyen dupla függönyön keresztül kellett nekik átmenni, mert igaz, a miénk már nem volt meg, de azért ott még megvolt. És hát őket is nagyon megrázta a kinti lét, és akkor felajánlották azt a lehetőséget, hogy ők nekik van kint egy alapítványuk, akik használt homival foglalkoznak, elsősorban bútorral, és ha én itthon azt értékesítettem, akkor a pénzt kivihetem. És akkor gyerekétkeztetést vállaltunk be, később Körösmezőn is, fent a Kárpátok bércén, a Tatárhágon, és Visken és Körösmezőn a csúcs időben 105 gyermeket étkeztettünk, ugyanis az ukrán állam nem vállalt akkor még ezen a téren semmi munkát, most már igen. Alsó osztályban, aki egy magyar iskolában és egy ukrán iskolába kezdtük el azért, hogy egy kicsit ugyan paritás elvszerűen ne legyen ebből gond. És akkor nagyon komoly kamion számban, ilyen 5-6 kamiont küldött a Márten évente, és akkor mi azt fogadtuk, rendeztük, összeállítottuk, szortíroztuk, hirdettük, és hát a csúcsidőszakban egy negyed évente egy olyan 4-500 ezer forinttal a zsebembe átsétáltam a határon, beültem a KMKS-nek a kocsijába, és ők fölrepítettek, kiosztottam pénzt, kicsit beszélgettünk, hazarepített a határa, fölültem a vonatra és hazajöttem, és ez olyan 4-5 évig ment. Amíg elkövetkezett az a szomorú dolog, hogy Márten, már mi nem tudtuk, ők tudták nyilván, hogy ő rákbeteg volt, amit kint nagyon szépen kezeltek, mindig ahol megjelentek, ugye a daganatok azt műtötték, de sajnos az utolsó, az a csípő ízületbe jelent meg, és azt már nem tudták vállalni. És aztán ott elhatalmaskodott rajta 2003-ban, és akkor ő meghalt. Az utolsó évben 7 kamiont küldött, és az utolsó kamiont, a hetediket, abban az évben a hetediket, azt nem vittük ki. Annak a pénzén és a meglévő el nem adott tárgyi dolgokon csináltuk ezt a akkor KHT-t, mert akkor még 3 millió forint kellett hozzá, hát egyet szedtünk össze így ebből az utolsó kamionból, meg az utolsó előttiből durván, meg a beleírtuk mi ott az utolsó széktől kezdve mindent, hogy a három kijöjjön, és akkor így meg kellett csinálnunk, és a gyülekezetből is jelezte a gondolkosszor, hogy most már nem szívesen nézik ezt a munkát, mert annyira áttransformálta a költségvetést ez a pénz, hogy a gyülekezeti az abszolút ilyen hamissá, falsá vált, mert ugye...
Nem reális.
Igen. És hát ugye hivatalosan se volt ez jó, mert gyülekezet nem foglalkozhat adásvétellel, csak hitélettel. Ők pedig nem akarták hitteni magukat ellenőrzéseknek, és akkor így megalakult ez a most már non-profit KFT. De aztán Márten meghalt, abban maradt ez a küldés, és akkor kerestek meg a svájci magyarok, és itt kezdtünk mi kapcsolatba kerülni egymással, meg a vámolás technikai kérdéseiben. Kerültünk először egymás mellé Ábellel, hogy folytatnánk-e ezt. Már nem Kárpátalja felé, hanem egyáltalán a fogadást János bácsi részéről, meg a többiek részéről. És akkor elvállaltuk ezt is, és aztán így ismerkedtünk meg, mindig jött egy-két svájci magyar hozzánk, látogatóba, meg amit lerakott, azt vitték tovább. És ez nyilván jó volt nekünk is. Elsősorban lelkileg volt jó, mert amikor azért a saját presbiteri az embernek hazugsággal vádolják meg, mert még ez is megtörtént, akkor azért 1200 kilométerről valaki megbízik az embert, azért nagyon jól esett. Ez 96 táján volt. Aztán presbiterium is átalakult, mindenki lemondott, teljesen 2000-ben egy teljesen új presbitériumot állítottunk föl, akikkel már azért jobban tudunk együtt dolgozni. És akkor így a svájci magyarokkal kerültünk kapcsolatba, ott is változtak dolgok, jöttek kapcsolatok, mentek, és most egy hölgyel vagyunk különösen kapcsolatban, Mónikával, aki aki végül is, ahogy kiderült utólag hozzátok is, meg hozzánk is, a ruháknak a lelkét küldte, tehát azt, ami igazából látszik rajta, hogy azt valaki összekészítette, ki most összepakolta. Tehát, hogy ugye, akik ezt a munkát végezzük, most már 15 év, azért tudjuk, hogy adomány és adomány között is nagyon nagy különbségek lehetnek. Úgyhogy Mónikával nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Most jelenleg úgy áll a dolog, hogy mi úgy döntöttünk, ránk bízták ennek a profitját gyakorlatilag. Az is nagy segítség, hogy több száz ember jár hozzánk. Évente 3 kamion jön, és ilyenkor nagy kiárusítást csinálunk. Nagyon szeretnek jönni hozzánk az emberek, hisz nagyon jó, aránylag jó minőséget használta, de jó minőséget olcsóban megkapja. Mi pedig a költségek levonása után félretettük a pénzt, és azt tervezzük, hogy ugye én sokat kivittem Kárpátaljára, aminek nincs látszatja. Erről nem is lehetett beszélni. Ennek megvoltak az okai, hogy miért sem írni, sem beszélni, nem kívántunk róla, ez volt a kérés a kintieknek. Elsősorban azért, hogy a kinti tanács az ne nagyon tudjon erről. Mi a büféstök így átadtuk a pénzt, és azért valamilyen szinten mi ellenőriztük, és a gyerekek ugye lehették ezeket a bónuszokat, ezeket a jegyeket. Volt, aki ingyen kapta, akinek kifizettük, valaki pedig ugye, aki jobb helyzetben volt, az fizetett érte. De erről nem volt publikáció, tehát senki nem tudhatott. És most úgy döntöttünk, hogy egy kis tőkegyűjtésbe kezdünk, hogy a kis pénzünket félretesszük, és akkor talán veszünk rajta egy lakást, és annak a jövedelmét fogjuk majd odaadni. Azért, hogy hosszú távon maradjon ebből a munkából valami, ami felmutatható, prezentálható, hogy igen, ennek a 5 évnek, akkor vagy 6 évnek a munkája ez itt van ebben a lakásban, és annak a bérleti díja esetleg odaadható annak a családnak, vagy annak a csoportnak, vagy összegyűjtve esetleg egy intézménynek. Úgyhogy most ebben a fázisban vagyunk, hogy körülbelül egy fél lakásnyi ár van rendelkezésre, de csak mondjuk ebbe besegített a lakásárak csökkenése is, most ugye tudjuk, hogy kb. 15-20%-os csökkenés van, és aztán gondoljuk, hogy 2-3 év múlva ez megvalósul, de úgy vagyunk vele, hogy hálásan veszük ezt a 3 kamion, többet nem is szeretnénk vállalni, hisz ez már ilyen esti időszakban van mindig, amikor ezeket elkészítjük meg, beárazzák az asszonyok. Azért sikerült az asszonyok pedig egy picit megmozgatni ezzel, a fantáziája az mindenkit nagyon érdekel, hogy vajon mi lehet mindig egy dobozba vagy egy kamionba. És hát tényleg nem rossz, tehát valóban ez egy szolgálat, haszonnal is jár, kell is a család mellett, az öltözködésben, a háztartási dolgokban nagyon sokat besegít, hogy ezeket kapjuk, és akkor igyekszünk emberileg azért ezzel jól élni és így továbbadni mások felé, és ezért nagyon nagy háló vesz igazából körül bennünket, tehát nagyon sok családdal vagyunk kapcsolatban, a környező falvakból, a városból is. És hát úgy néz ki, hogy a gyülekezetnek is jó ez, mert akkor egy kis pénz van ebből a kis bérleti díjból nekik is, ami a holland időszakban nem volt semmi. Mert a hollandok nem engedték meg, a ruháért nem kérhettünk, csak a bútorért. És hát és akkor ez igazából úgy alakult ki, hogy azt láttuk, hogy amikor ingyen volt, akkor nem volt mérték. Tehát jöttek családok, akik zsákszámra vitték, és nem tudtunk mit csinálni, mert hát nem lehetett. És akkor találtuk ki, hogy abban a pillanatban, ahogy egy kilónak van egy ára, vagy annak a kis darab holminak van egy 20 forint, 50 vagy 100 vagy 500 forint, attól függ, milyen értéket képvisel, onnantól kezdve az egész működik, de van egy kontroll benne, és innentől kezdve dupla haszon, mert ő is holcsóban hozzájut, én pedig látom azt, hogy azért meggondolják, megnézik, és ugyanakkor azt a pénzösszeget pedig tovább tudom adni másoknak. Hát ez volt az 5. munka, a 6. pedig az, hogy elvállaltuk a Református Tanár Egyesületnek van egy pici kis üdülője itt szembe, Agárdon, annak a gondokságát. Úgyhogy ez nyári időszakban van, áprilistól augusztusig. Ott is jó, mert főleg tiszántúliak jönnek, lelkészek, tanárok, csak egy picit azzal a vidékkel is kapcsolatban marad az ember. Sajnos nincs kihasználva, mert hát a holt szezonban ugye a pedagógus nem tud eljönni június 20 előtt, és már megy haza augusztus 20-szal, Tehát gyakorlatilag 2 hónapot üzemel, és hát Berti mondta, hogy ránk van bízva esetleg, ha mi meg tudjuk tartalommal tölteni erről a vidékről ezt a május 20, június 20, augusztus 20, szeptember 20, az még nem egy olyan hideg időszak, akkor lehet kedvezménnyel tényleg nagyon olcsón 1500 forint, azt hiszem, egy napra menni. Hát az épület az nem egy szuper épület, ez a Metesznek a nyaralója volt, gyakorlatilag a csurgói lelkészünknek a köszönhető, hogy a kárpotlásból ő ezt ki tudta halászni, mint egy nagyon pici halacskát 2003-ban. Hogy akkor a szakszervezeti üdülőket akkor próbálták elosztani, úgy, ahogy elosztották. Hát nekünk ez a picike jutott. Az Orténak, a Református Tanáregyesületnek 2 komoly üdülője volt egy Balatonbogláron, egy gyönyörű helyen, nagyon szép villaépület, ami most 100 milliós nagyságrendet ér, és Erdélyben volt még egy. És hát meg se közelíti, tehát itt nagyságrendileg se közelíti meg, még a tizedét se közelíti meg ez az érték, hisz ez egy 6-7 milliós kis üdülő, ami már összedőlés előtt van gyakorlatilag, igazából csak a telekér valamit, mert pontosan az agárdi vasútállomásnak a végén van, 50 méterre a Tél utcába. De hát Szászfalvi Laci-nak köszönhető ez, de hát ez is valami, jelképesen kapott valamit az Orte, és akkor az a pár tanár, aki úgy gondolja, hogy kicsit a nyarat kipihenhetné. Aki jó időt fog ki, annak nagyon jó egyébként, mert a part ott van 200 méterre, és akkor jól tud fürödni. Úgyhogy ez a feladat van még, hogy ezek a feladatok. Úgyhogy ezért is van az, hogy tényleg sokszor az ember telefonon találkozik, vagy érintkezik, mert nagyon elmozdulni eddig nekünk nem volt. Most voltunk először, majdnem a 20 éves házasságunk alatt most a Calvin zenei énekari találkozón a Művészetek Palotájában. Ez volt, amit említett, ez volt az első, amivel el tudtunk menni. Ennek az is az oka, hogy nem nagyon volt olyan valaki, akire a gyerekeket rábíztunk, de Virág tudatosan nem is akarta. Pont amiatt, mert nagy család, nehogy az embert emiatt bántás érje, hogy akkor miért. De hát most már, hogy többen kollégiumban vannak, így most már lesz rá lehetőség, hogy az ember egy kicsit jobban ki tudjon lépni. Nekünk meg a Tél, hát az valóban húzósabb, november 1 meg március 31 között minden este gyakorlatilag dolgozunk. A szombat estét azért nem vállaltam, hogy tudjak készülni vasárnapra. Én igazából otthon csak a palástos szolgálatokat végzem. Tehát az istentisztelet, ige hirdetés, temetés, ezeket a szolgálatokat, a többit azt Virág végzi. Úgyhogy hát ennyi dióhéjban, amint úgy hirtelen eszembe jutott magunkról. Hát a gyerekekről még annyit, mert hogy az is nagyon fontos, 6 lány van és 3 fiú, a legnagyobb 18 és fél, a legkisebb 2. 2 lány az csurgóra jár, akik kicsit gyengébben megy a tanulás nekik. Nyilván ugye a képességhez kellett iskolát találni, kicsit nehéz, mert a közlekedés az nem egyszerű Somogyba lejárni. Mondjuk félúton a nyúlsó még ott vannak, tehát mondjuk az egy kicsi segítség. A 2 fiú pedig a Bármadasba jár, nekik egy picit könnyebben megy a tanulás, úgyhogy így aztán, így az 5 pedig, hát még így otthon van. Kodályba járunk egyébként a Fehérváron, az énekzenei általános iskolába. Meg vagyunk elégedve ezzel az iskolával. Néhány gyerek rajtam keresztül örökölt ilyen diszgráfiás, talán olvasásban, nem inkább írásban problémás helyzeteket, és aztán ezért döntöttünk a Kodály mellett, mert az Árpád utcában van ugye a logopédai központ, és az egy nagyon szép munka egyébként, egyik csücske, szívesen, ha majd oda jutunk, segíteném ezt a munkát is, mert az egy nagyon élvezetes dolog, amikor a gyerekeket ugye a részképesség vizsgálat után föl tudják hozni olyan szépen. A Máténak például volt egy részképesség, ami 35%-os volt, és 70-re fölhozták. Tehát ez, mert hogy meg lehet vizsgálni, be lehet
hogy melyik az, ami gyengébb, és akkor nem kell a többivel foglalkozni, ami megy. Na, hogy nálunk ezek kompenzálódtak, mert minket így nem vizsgáltak az óvodában annak idején, meg sok helyen most se vizsgálják. És akkor akinek a verbálissal lehet az írás, szóval a valakinek a figyelem gyenge, akkor a másikkal, akkor bent a logikával pontulja. Tehát, hogy ez, ha nincs kezelve, akkor ez így kihozza majd magát valahogy. Csak hogy ezeket meg lehet nézni, szépen nagyon föl lehet térképezni, és utána lehet önnek járni. Ez egy nagyon szép szakma. Úgyhogy ez az oka, hogy aztán oda jártak a többiek. Próbálkoztunk a református iskolával is, de valahogy az egy picit úgy látjuk, hogy nagyon nehezen indult. Tehát kicsit már túl volt a 2000-es évek elején, amikor az iskola indult, az igazi Kairos, ennek 90-es évek elején volt, és hát nehéz volt már olyan tanárokat találni, akik ebbe igazából beleállnak, úgyhogy nagyon sok tanár jön, megy, tehát a gyerekeknek ez nem jó. Úgyhogy ezzel aztán így nem próbálkoztunk sokáig. Hála Istennek nagyon nagy dolog az egészségért, hálát adunk minden reggel, hogy nem betegek a gyerekek, ez fontos. Úgyhogy, de hát kamaszodnak most a nagyok, kicsik meg kicsik, de nem fogom bánni, hogyha már túl leszünk a nehezén. Ablonci Dani bácsi könyvét, ha olvastad a magasság és mélységet?
Nálunk hajnalka szoktak, mi meg ez
olvasni. Jó, jó, jó. És abba írja Dani bácsi, hogy az első 20 év nehéz. Az első 20 év nehéz, hát most mi az első 20 évben így most már túl vagyunk. Abban is az első, második, harmad, vagy második, negyed pontosabban, ami nehéz volt nekünk, amikor 5 pici volt, igazából egy megoldatlan anyagi helyzetben és szellemi-lelki helyzetben is. Aztán 2000-re sikerült ebből kijönni, így a munkával is sikerült kijönni, és aztán most úgy érzem, hogy tényleg minden évben egy picit könnyebb azzal, hogy a nagyok már önállóak. Hát az egészséget én azért tartom nagyon fontosnak, mert az én testvérem epilepsziában halt meg, és mi sose tudtuk, hogy ő ilyen beteg. Hát ugye epilepsziának is azért van vele született be is esetleg több súlyosabb, gyengébb helyzete. És hát most aztán látom, hogy az alkohol is milyen epileptikus jelenségeket tud produkálni, az is szörnyű. Tehát a vele született az még inkább, hisz ugye akkor az ember úgy érzi, hogy nem tudja, hogy ez a betegség, ez most miért is van. Aztán az amerikai úton volt egy nagyon ideg sebészünk, akik szinte ilyen családi kötelékbe állt velünk, a Színási József doktor, aki aztán elmagyarázta ennek a betegségnek a lényegét, de hát ő aztán nem bírtak ezeket a görcsöket sokáig, tehát ilyen agyi leépüléssel, vizenyővel, tüdőfélrenyeléssel a vége felé járt, úgyhogy egyszer megmentette a házi orvosunk, de már másodszor már nem tudta. Úgyhogy halála előtt 10 órát volt görcsbe. Szóval az kemény. Kemény volt, hiába nyomta belé a görcsoldókat, mert nem használt semmit. Úgyhogy szóval az egészség az tényleg nagyon nagy érték, és hát a Béci fiunk, ő az orvosi felé kacsingat, hogy aztán hogy fog neki sikerülni, azt nem tudom, vagy ha sikerül, akkor hogy fogjuk tudni tanítatni, de hát ez az elképzelése, én örülök neki, de nagyon nehéz lesz neki, biztos.
Thank you.